Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Még mindig a gagyi mikrofonnal, de remélem, hogy ez a hét most tényleg áttörést hoz majd.
Igen, hát a kb. Egy-két hét szokott lenni, amíg az ilyeneket cserélgetik, úgyhogy reméljük a legjobbakat. És hát természetesen nem feledkezünk meg a bent lévő mailback kérdésekről, úgyhogy ezt köszönjük szépen patreonjainknak, azóta is jött egyébként újabb is, hogy a legnyugodtabban kérdezzetek tőlünk, de hát túl vagyunk ugye az első napján az új szezonnak, és ez mindig azzal telik, hogy nem hivatalosan bejelentik az első szerződéseket, és a legnagyobb nevek általában el is kelnek a szabadügynök piacon, és most sem volt ez másképp, mint észrevettétek, ennek az adásnak a kis ilyen száma az nem az, hogy 3 óra 5 perc, hanem nem tudom én most így az elején mennyi, de valószínűleg 30-40 perc között, és tehát nem a nagy free agent, mock free agent podcastünket halljátok. Ez annak köszönhető, muszáj egy picit magyarázkodnom, hogy ez a történelmünk során először elmarad, hogy nekem ugye el volt egy esküvőm így szombaton, Gyuri be tud róla számolni, úgyhogy nem csak kitaláltam. Hát ami azt illeti, emiatt így mondjuk vasárnap nem nagyon tudtuk lezavarni a Mock Free Agent podcastet, aminek a felvételi ideje általában egy ilyen 5 óra szokott lenni, és a vágási ideje is hasonló. Ezért elnézést kérek most kivételesen ebbe az egy évbe, engedtessék meg ez, és viszont ugye Mayer György van itt velünk, aki majd segít nekünk abban, hogy átnézzük ezeket a bizonyos igazolásokat. Szia Gyuri!
Sziasztok!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek!
No, nem kevés szabadügynök már elkelt, nem kevés dolog történt. Phoenix Suns két dolgot húztak meg, mint bajnok esélyes csapat, meg mint döntős csapat. Chris Paul 4 év 120 millió, ugye ők voltak az egyetlenek, akik 4 évet adhattak Chris Paulnak, mindenki más csak 3-at, és azért rendesen megsózták, illetve Cameron Payne, na az egy nagyon jó szerződésnek tűnik, 19 millió dollár 3 évre. Gyuri, mik voltak a Suns-os reakcióid?
Hát, most már várható volt, hogy Sarvernek nem nagyon van hova hátrálni, és bele kell nyúlni életébe először a pénztárcába. Suns ügybe ugye visszamehetnénk, nem is tudom mióta, 15 évre, hogy azt a Nashville csapatot is azért ő eléggé elkaszálta, nem csak a többi pech szériák. Chris Paulhoz azért jelezzük már meg, hogy az igazi a Chris Paulos dolog, hogy ez az over 38 rule, ez eredetileg over 36 volt. És Chris Paul, mint a játékos szakszervezet elnöke, ő tárgyalta újra, hogy legyen már ez over 38. A részletekben nem menjünk bele, de ő az arról szól, hogy ne lehessen ilyen ajándékba adni a játékosoknak sok pénzt, akikről tudod, hogy visszavonul egy-két év múlva, de ugye azzal veszed meg, hogy kifizeted előre 4 évre megkerül a szerződéket. A lényeg az, hogy ugye ő tárgyalta ezt le, tehát akkor gondolom azt a részt is ő tárgyalta, hogy saját csapat az ugye adhat még over 38-nél is 4 évet 3 helyet, úgyhogy vicces, hogy ennek ő az első haszonélvezője.
Hát igen.
Nem nagyon volt itt más választás, tehát az volt csak a kérdés, hogy 3 év vagy 4 év. És hát igazából utólag vicces belegondolni, hogy mi alapján is gondoltuk azt, hogy Chris Paul kérne 4 évet. Tehát nem az a típus, aki elengedne egy fillért, és nem csak azért, most ez nem anyagi dolog, hanem tényleg ez ilyen büszkeségszerű történet, ez egy státuszt ad azért, hogy az embert megfizetik rendesen, pláne egy ilyen szereplés után. Hát meglátjuk egyébként, hogy lesz ennek a következménye, mondjuk egy rosszabb Phoenix szezon után, hogy fogja viselni a luxusadót szerver, mert ugye arról még semmilyen hírek nem jöttek, hogy Ayton megkapná előre a maxot, úgy, ahogy ugye Gilgeous Alexander már tegnap megkapta az OKC-től előre, és ugye meg ugye Trae Young is, meg nyilván Doncic csak azért nem, mert ott van az olimpián, de vehetjük úgy, hogy ő is.
Gyanítom, hogy Bridgesnek is az előrelévő hosszabbítása majd 20 millióval kezdődik legalább.
De én nem hiszem, hogy Bridges ebben a szituációban előre megkapná, de majd meglátjuk. Meg azért ott azért elég nehéz belülni, tehát itt elég vadszámok voltak, jól emlékszem, Gábor, te voltál az, aki azt hitte az első jó meccse után, hogy majd óriási pénzt kell neki adni. Hát azért utána volt pár nem olyan jó meccse a döntőben, nyilván védekezés az oké, de azért nem egy 25-30 milliós játékos, tehát lehet, hogy ő jobban jár. Ma ő is jobban jár, ha megvárja a jövő nyarat, de szerintem a Phoenix se fog nagyon neki 18-20-nál többet ajánlani, most szóval nem lesz deal az érdekesebb, inkább Ayton, de majd meglátjuk, hogy az a pár napból lesz ott előre maxolás. Szóval érdekes lesz ez a csapat, mert ugye ez azért lett így Chris Paul is, mert hogy akkor döntősek vagyunk, és megyünk a döntő felé, de azért, hogy mondjam, én tartok tőle, hogy ez nem fog megismétlődni, ez az a szerep, és közelébe se lesznek, és akkor érdekes lesz, de hát mondtam, a lényeg, hogy nem volt más választás.
Igen, gyakorlatilag kényszerpályán mozogtak, viszont a Cameron Payne szerződés, nem tudom, Zoli egyetért össze, így is kiváló. Az alapján, amit Campaign mutatott, és ha megnézzük, hogy most egy csere irányító mennyit keres, az, hogy ő majd évi 6 millióját lesz nagyjából ott, az szerintem prima.
Pénzszerződés mindenképpen jó. Ugye az is azért kockázatos, hiszen ő korábban lezuhant arra a szintre, ráadásul ugye azokban az években, amelyeknek a legjobb éveinek kellett volna, hogy legyenek, hogy ugye Kínába is megfordult gyakorlatilag. Úgyhogy nyilván az se kockázatmentes, de a mostani szezon alapján, ahogy mondtad Gábor, mindenképpen barátinak tűnik. CP Free-re visszatérve pedig ugye Gyuri feltett a kérdést, hogy hát miért is gondoltuk azt, hogy neki elég lesz, ugye elég lenne 3 év, és már csak azért sem kellett ezt gondolnunk, hiszen a Rakicsnál ugyanez ugye lejátszódott, erről beszéltünk már, hogy volt egy olyan pletyka, vagy le is hozták konkrétan a hírt, talán Volcs meg komoly források is, hogy eredetileg 3 évet akartak neki adni, és ott az válasz az volt, hogy gyakorlatilag nem is reagáltak rá, tehát így eltűntek azt hiszem egy fél napra, és utána jött a 4 év 160-as ajánlat.
Jó, úgyhogy... de ott azért kettőn állt a vásár, mert amikor átvitték a Clippersből a Rakicsba, akkor megígérték neki a 4 évet, csak aztán lesérült, és akkor mondták, hogy hát figyelj már most, hogy ilyen izé vagy, sérült öreg szar, akkor inkább 3-at szeretnék, ő megmondta, hogy kösz, akkor ma hívjatok, ha meggondoltátok.
Igen, bepróbálkoztak. Nem tudjuk, hogy most ilyen történt, a Sarvert ismerő azért lehet, hogy igen, de az legalábbis most nem került be a sajtóba. Az is lehet, hogy egyébként azonnal beajánlották neki ezt a...
Igen, meg CP3-nél azért az a szerep, hogy tényleg a játékosok szervezet elnöke, ez nem csak a szabályok tárgyalásában, hanem azért sok más szempontból is egy olyan pozíció, hogy nem érdemes vele finoman fogalmazok baszakodni. Mm-hmm. Kb. LeBron után a második legnagyobb hatalmú játékos a ligában.
Igen, és ez azért most az elmúlt években mindennél jobban megmutatkozik. Szóval nem fogunk minden csapaton végigmenni, de van olyan csapat, akivel külön kell foglalkoznunk, és az igazolásaival az a Miami Heat. Nyilván itt majd szóba kerül a Raptors is. Kyle Lowry volt a másik nagy név, ugye, másik igazán nagy név, bocsánat, beszélni már nem tudok, és Kyle Lowryt pedig a Miami Heat szerezte meg, ugye gyakorlatilag Dragic és Achiuva megy majd sign and trade-be, és arról szólnak a hírek, hogy Dragic nem maradt Torontóban, ami azért valahol érthető, mert ugye ott van Flynn, és ott van Fred VanVleet is, illetve a Toronto nem ragaszkodik hozzá, hogy most egy 33 éves veteránnal megpróbáljanak a második helyért, vagy harmadik helyért küzdeni.
Én mondjuk ezt tudod szeretett, ha félbeszakítanak, de én ezt kicsit elmarkodottnak látom, és mindenki tényleg ezzel jött Twitteren, de erre semmilyen jel nem utal, és én szerintem hülye lenne a Toronto csak úgy simán kivásárolni, ha csak nem.
Jaj, nem, hát itt nem kivásárlásról szólnak ezek a hírek azért, tehát inkább arról van szó, hogy Dallasba valahogy tovább postázni.
Hát, de oda hogyan kivásárolni?
Hát Kleberért gondolom, tehát
ne, vagy Powellért. Powell menne haza Kanadába.
Hát jó, de akkor viszont érted, akkor meg ott már a Dallasnak mást is kell adni. Na mindegy, szóval ezek nyilván még nyitott kérdések, de most akkor maradjunk a Miami-nál, akik hát nem csak Lowry-t szerezték meg, 3 év 90 millió, tehát teljesen ugyanaz a szerződés, mint Chris Paul, csak egy évvel rövidebb, hanem ugye megtartották Duncan Robinsont is, és még megszerezték PJ Tuckert is, akinél azért a pénz beszélt, tehát hogy inkább úgy volt vele, hogy a Miami mid-level exceptionjét fogadja el, mint a Milwaukee luxusadós mid-leveljét, ugye egy 2-3 millió van évente különbségként, és...
De a Milwaukee kiadhatott volna neki többet, tehát nem ez volt a kérdés, hanem hogy nem akartak, tehát full bird joga volt Tuckernek, csak nem véletlen, hogyha megnézitek az Instagram posztját, megköszönte, kiemelve a City szót Milwaukee városának, tehát magyarul így belerúgott egyet a csapatba. Hát igen.
Hát már mint a vezetőségbe, igen.
Bocsánat, a vezetőségbe. Simán megfizethették volna, nyilván Milwaukee kisvárosban nagy luxusadó nem jó dolog, és ugye belecsúsztak a luxusadóba, az viccesen ugye, nem tudom, ki tudja a hallgatók közül, hogy csak az élet luxusadós csapat, a Milwaukee bajnok lett, és ezzel Holiday kapott egy 1 milliós bónuszt, és emiatt ugye luxusadósok lettek pont, pedig ugye szokásos Milwaukee módra kiszámolták, hogy pont alatta maradjanak.
Igen.
És ezzel a bajnoki címe fölött lesznek, ugye ilyen a repeater, és nem akarták megfizetni Tuckert, ilyen egyszerű, pénz lett volna rá, amit lehetőség cap szinten. Hát ennyi.
Visszatérve a Dragic szituációra, azt mondtam, elfelejtitek, és ez könnyen lett, hogy így volt, hogy eleve már úgy írta le, hogy nem csak lebeszélte, hogy nyilván az összes csapat, meg ő, meg az ügynöke, azt, hogy benne lesz a sign and trade-be, hanem azt is, hogy hova fog menni, szóval itt azért ez abszolút belejátszott.
Igen, tehát egyébként akár azt is lebeszélhették volna előre, hogy figyelj, megkapod ezt a 19 is felett, de belevész abba, hogy a Toronto 5 prior kivásárol, most hasra ütök. De nyilván ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy Dragic is nem ért volna, hát szinte fele ennyit se a hát fele ennyit ért volna kb. A piacon, de 1-2 évre max.
Igen.
Ő azért kapta ezt, igen, a sign and trade miatt, hogy a Miami a cap fölött tudjon maradni.
Én most a Raptors oldaláról nem is nagyon elemezném ezt, megvárom, hogy ez hogy megy tovább, még Achiuwa sem biztos, hogy ott marad, egyébként egy fiatal, magas ember, tehát rosszul nem fog jönni, de én nem vagyok egyébként különösebben elájulva tőle. Na de akkor beszéljünk a Miami-ról, még kiegészítésként Gabe Vincentet is megtartották, ami nagyon helyes, szerintem belőle lesz játékos, és nagyon tetszett Nigériában is az ő játéka, pedig ott voltak bajaim a nigériai válogatottal. Dwayne Dedmon és Max Strust is megtartották, és még ráadásul maximum hosszabbításban állapodtak meg Jimmy Butlerrel, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 22-23-as játékos opciójáról lemond, és 22-től indul egy 4 éves kontraktus. Na, hát mindezt összefoglalva teljes all-in tolt Pat Riley, csak nem akkor, amikor mi a floridai mesébe gondoltuk, vagyis nem a mostani februári deadline-kor, hanem a most nyarat gyakorlatilag ezzel kezdték. Mit gondolunk erről? Megéri-e ennyit költeni? Igazából sztárjátékosokra, nem szupersztárjátékosokra, és öregedő játékosokra. Benne lehet-e egy bajnoki cím szerintetek?
Én rövid leszek, lehet, hogy igen, nem tudjuk még erre a választ. Gyakorlatilag ugye a Chris Paul mintát követték. A Heat tudta azt, hogy kell egy olyan játékos még, mint amilyen Lári, és hogyha az elmúlt években impactjét nézzük, illetve amit csinált ez alatt a most már egyértelműen Hall of Fame karrier alatt, akkor kijelenthetjük, hogy ez egy high risk, high reward csere lesz, ugye sign and trade igazolás lesz a Heatnek, és nyilván azt fogja meghatározni, hogy tudnak-e nyerni bajnoki címet, vagy sem. Már akkor is arra hajlanék, hogy nem jött be és nem érte meg, ha csak idézel sem megint döntőbe jutnak, hiszen abból azért mostanában volt. Úgyhogy ez a válasz a kérdésedre. És itt a Robinson szerződés itt ugye érdekes, hogyha azt is úgymond megnézed egy vákumban, ahogy Sammy mondani szokta, szia Sammy, akkor talán túlfizetés, de ebbe a specifikus csapatba ezzel a skillsettel igaz, hogy egydimenziós, de abban a dimenzióban talán a legjobb a ligában, más megvilágítás is, és ez is ugyanaz, mint ugye a Larry szerződés és az egész összerakott keret csillió dollárért. Ha tudnak nyerni, akkor megérte, ha nem tudnak nyerni, akkor nem érte meg, ennyire fekete és fehér számomra ez a történet.
Csak hogy hangozzon el, Duncan Robinson szerződés az 5 év 90 millió, tehát ez gyakorlatilag olyan 18 millió dollárt jelent évente. Úgyhogy igen, megkapta Joe Harris szerződését, csak egy évvel tovább. Úgyhogy, és az se semmi, hogy egyébként Duncan Robinson is már 27 éves. Tehát valószínűleg ez az a szerződés, ami. És igen, hát ezzel azért ellennénk egy páran, azt gondolom.
Gyuri? Jó, azért Duncan Robinson nem csak nagyon jó tripladobó, hanem konkrétan történelmi szintű tripladobó. Tehát most ezt a nyilván a Miami leszereplés a play-off-ba kicsit beárnyékolta, de ő elképesztő. Tehát tényleg nagyon Steph Curry. Nyilván Steph Curryvel nem lehet összehasonlítani, mert ugye teljesen más szituációba dobnak, de én szerintem annyit simán megér, mint Joe Harris. Nyilván kényszerhelyzetben volt a Brooklyn, de hát valamennyire most ugyanúgy a Miami is. Viszont azt érdemes még elmondani, hogy itt már nevetgélünk néha, vagy így mondogatjuk, hogy hú, hát ez a Lakers nagyon-nagyon vicces lesz, mert lesz vagy 7-8 minimumos játékos. Hát a Miami az konkrétan még nagyobb bajban van, mert a Lakers egyről nem hardcapelte magát, hogy a hardcapelni akkor hardcapeled úgymond magad, tehát a luxusadó fölött 6 millióval, aminek van idén a határa 143 millió, tehát a fölött már minimum szerződéssel sem mehetsz semmivel, tehát ugye akkor lesz 11 vagy 12 játékosod, és ennyi, nem mehetsz semmiképp se fölé. Hogyha sign and trade-be fogadsz valakit, mondjuk a Schrödert kiküldi a Lakers, akkor nem csak, hogyha jön valaki sign and trade-be, és így jött Laurie, tehát hardcapelte magát a Miami, és hát azért, ha összeadjuk a pénzeket, itt tényleg 1-2 minimumos lehet még, és szerintem nekik se lesz meg a 15-ös keretesejük.
Igen, én is azt gyanítom, hogy itt a two-way játékosoknak konkrétan max szerepe lesz már a saját kapacitásukhoz képest.
És kb. Egy hétfős rotációt látok én most, de javítsatok ki, mert ugye a kezdők, várjál, és a hétfős rotációban van egy Tucker, aki nem egy mai csirke, nem mint a többiek azok, de ő rajta azért látszott, hogy van kilométer, és akkor Hero meg Deadmond a padon, és akkor itt így nagyjából megállt a tudomány.
Ja, mondom, én Gabe Vincentben tökre bízok, szerintem.
Meg abban esetleg, lesz. Hogy jól a dipó minimumért még.
Na igen, ez az Oladipo történet, aki ugye visszautasított, azt hiszem 2 év 45 milliót tavaly, hát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy még egy mid-level exception sem kap majd meg. Nem, itt most nem érte meg magára fogadni. Beszéljünk már egy kicsit akkor a Chicago New Orleans tengelyről is, mert ott azért még egy meglehetősen nagy történet ment végbe. Ugye Lonzo Ball Chicagóba költözik, de ez is egy sign and trade. Ball kapott 4 évre 85 milliót, az évi 21 millió, pontosan ide tippeltük mi is, de egyébként a többi szakértő is, úgyhogy...
Én feljebb tippeltem.
Komolyan? Érted? Ezt tudni kell, hogy ezt jól eltalál.
Én szerintem ez mocskos jó díl a Chicagóra,
de az olyan sincs meg. Egyetértünk. És én is egyébként, bár ha nyilván tippelem kellett volna, én is ilyen 4 év 85, 88, max 9 környékére lőttem volna be, de nem zártam ki teljesen, hogy 4 év 100 is benne lett. Én ott húztam meg a felső határát, és szerintem, ha tudta volna több csapat, nem tudom, hogy az ügynökével Lonzoék kiknek küldték ki a hírt, lehet, hogy itt a két csapat szépen összejátszott, és úgy most tikkában megvolt ez a történet, de ha tudta volna több csapat, szerintem kapott volna évi 25-öt.
Nekem ez érthetetlen volt tényleg, tehát még mindig mennyi csak, nincs is 24, mert azt hiszem évvégi születésű, tehát most mindegy, 23 jó védő, a triplát most már nem első szezonban dobja jól, hanem két egymás utáni 38%-os szezonja volt.
És nem is kevés kísérlet, legit jó triplázó.
Tehát volume tripla dobóként volt 38, mondom 23 éves, és nem Ball, Hawk, bárki mellé be lehet illeszteni, nagyon fontos ugye a mai NBA-ben, hogy rendszerbe be tudsz illeszkedni, vagy Russell Westbrook, vagy ja, bocsánat, és ugye...
Jó védő.
Nem értem, tényleg, tehát ez nagyon-nagyon...
Hát gyakorlatilag az új George Hill, csak még mellé rohadt jól passzol.
Hát jó, de hát ők mennyi 10 centivel magasabb, mint a George
Igen.
Hill.
Igen, a védőként sok oldalúban, ugye őt tényleg legit ott lehet hagyni dobóhátvédeken is, de akár kis csatárokon is, nyilván a nagyobb kis csatárok átdobják, vagy belögdösik, de még ott is keményen harcol, és vannak róla ilyen highlightok, ahol egy védekező possessionon belül 3-4 helyen ott van, és kulcs olyan intenzitással és olyan energiával tud menni időnként, hogy hihetetlen. Én a Mavericksben is nagyon szerettem volna őt, és nyilván nem, most Harrison még tervében nem látok bele nagyon, de szerintem, ha tudták volna, hogy ennyire meg lehet szerezni Lonzót, akkor biztos vagyok benne, hogy beajánlották volna. Más kérdés, hogy valószínűleg a Pelicans is azért ez a sign and trade-hez ragaszkodott, bár nekem nem tűnik egyébként olyan nagyon jelentősnek ez a csomag, amit kaptak érte.
De azért Satoranski, meg Garrett Temple is olyan játékos, akit legalább pályára lehet küldeni.
Lehet használni, így van. Igen. Hát valószínűleg itt arról szólt tényleg, hogy a Pelicans, nem valószínűleg biztosan arról szólt, hogy a Pelicans nem akarta minden áron megtartani Lonzót, és valamiért nem tartották olyan hű, de tökéletes fitnek.
Ja, csak én rá szerint úgy néz ki, hogy Zion-t se akarják megtartani, mert ha valaki tudja, hogy mi a terve Griffinéknek, akkor szóljon nekem, mert kimadott még a piacon DeRozan meg Markkanen, és ott állt egy zsákkebsz.
Ők már Devante Graham-mel már kimaxolták a lehetőségeiket, úgy érzem.
Jézus Mária, igen.
Hát erről se feledkezünk meg. Egyébként Graham egy jó játékos, egy jó triplázó, gyakorlatilag Lonzóból a magasság és a védekezés nélkül nagyjából. Szóval ez azért nem hangzik annyira jól, mert ez igazából visszalépésnek hangzik, és azt tegyük hozzá, hogy eddig is védekezésben voltak a fő problémái a New Orleansnak, mert hogyha emlékszünk, akkor ők ilyen top 5-ös támadó csapat voltak, miután a Point Zion előjött úgy februárban. Szóval ott azért éreztük azt, hogy még azzal a szar szerkezettel, amit nyilván Valanciunas nem fog megváltoztatni, szóval önmagában nem sikerült megváltoztatni a szar szerkezetet, de még hogy azzal is jól tudtak támadni, úgyhogy akkor azt gondolta volna az ember logikusan, hogy na jó, akkor szerzünk jó védőket, a legjobb, vagy talán a legjobb védőjüket sign and trade-be elcserélték, és a helyére a kezdőbe hoztak egy szar védőt. Tehát ez a terv így New Orleansban egyelőre. Jó hangzik, mi?
Nagy csend, ez
valami,
a válaszunk szerintem.
Valami terv csak van, mert ezt elképzelhetetlennek tartom. Nyilván Josh Hart megtartása az nem lesz olcsó, de azért őt meg kéne tartani pláne ezek után.
Hát igen, meg hogy ugye, tehát most itt lesz Satoranski, és itt lesz Graham. Gondolom egyik se azért érkezett, hogy a pad végén ücsörögjön, Graham főleg nem. Pedig tavaly állítólag bele voltak teljesen szerelmesedve Kyra Lewis Jr.-ba. Akkor ő most igazából hol fog játszani? Nicky Alexander Walker is érdekes lesz, aki tavaly ugye azért egy kis... Annak ellenére, hogy én nagyon lemaradtam erről, még amikor értékeltük őket, de egy kis egyértelmű fejlődést mutatott. Csak hogyha egy Josh Hartot megtartod, akkor Josh Hartnak lassan majd kezdenie kéne. Tehát ezek is ilyen nagyon érdekes dolgok. Na mindegy, meglátjuk majd. Viszont én azt gondolom, hogy beszéljünk a Chicagóról, mert ők meg nagyon nagyot mennek. Én azt hiszem, hogy mind az, hogy megszerezték Lonzo Ballt, mind Alex Caruso igazolása, persze őt azért rendesen meg kellett fizetni, 37 milliót kapott 4 évre, már ahhoz képest, hogy ő ugye elvileg nem igazán támadásban használható játékos, de a Chicagónak tényleg védekezés kellett, ugye a New Orleansnak is milyen jól jött volna Caruso. Szóval ezzel azért a Chicago egyértelműen erősödött, én azt gondolom. És ez egy nagyon jó irány. Védekezni tudó, jól passzoló játékos Zach LaVine mellé, tökéletes fit, és még egy ilyen védődémon Caruso személyében.
Erősödtek, de az a baj, hogy nem fog tudni lelkesedni azért, mert tudom, hogy milyen duó köré építik fel az ő vélt, remélt bajnokcsapatukat, ami nyilvánvalóan tök esélytelen. Tehát igen, ezek jó húzások, de ezek akkor érnének igazán valamit, hogyha ott lenne egy olyan játékos, aki köré tényleg lehet bajnokcsapatot építeni. Túl sokáig ragaszkodnak LaVinehez, és egyszerűen nem fogom tudni odaérni.
Tudod, mi jut eszembe, Zoli? Tudod, mi jut eszembe, amikor a Raptors DeRozan köré gimnasztikázott, hogy már az összes létező legjobb fitet odahozták DeRozan köré, és még mindig csak főcsoportdöntőig jutott a Raptors.
Rámentem ennyi, 5-6-7-8 év kb.
5-6 év, igen.
Ugyanaz lesz itt is. De persze, tehát a playoff meg lesz, az tök jó. Ezzel a csapattal jövőre nem lehet nem play-offba jutni, kizárt dolog. Akkor el kell küldeni mindenkit tényleg.
Mondjuk az kérdés, hogy Markkanennel mi lesz, mert ott még lehet egy sign and trade is akár.
Igen,
biztos, hogy elboltolják. Általában Markkanen is, ezt nem először olvasom, már igazából talán két évre is visszamenőleg azt olvasom, hogy minden áron Dallasba szeretne jönni, de hát sajnos borzasztó fit lenne nálunk, úgyhogy nem hiszem, hogy mi érdeklődünk.
Igen, az szinte garantált.
A Caruso dolgot azért elolcsóstotta a Lakers, nyilván neki is repeater luxusadójuk van, és félnek tőle, pláne, hogy 123 vagy 124 millió a Westbrook, Davis James. És LeBron, tehát 10 millióval a cap fölött vannak csak három játékossal, de hát ez ilyen, hogy nem akarták megfizetni Caruso-t, ugye ugyanaz, mint PJ Tucker, ők is nyugodtan megfizethették volna, minden joguk náluk volt, tartották volna ezt az ajánlatot, én úgy tudom, hogy Caruso akarta is, hogy tartsák, de hát mondták, hogy sorry, mi ennyit nem akarunk adni.
Akkor beszéljünk már egy kicsit a Lakersről, mert így az öregek otthona kezd összejönni. Az igazolásai közül Wayne Ellington gyakorlatilag képviseli a fiatalságot. Ő éppen, hogy csak túl van 30-on, nem úgy, mint Ken Bazemore, Dwight Howard és Trevor Ariza.
Meg még Wesley Matthews is visszajön majd szerintem.
Én is azt gyanítom, és hát itt persze Horton Tuckert nyilván tartani akarják, de könyörgöm, tehát hogy hát elképzelésem nincs. Hát én jelen pillanatban nem merném bajnok esélyesnek sem mondani ezt a csapatot, aztán azért várjuk meg, hogy még kik érkeznek oda, mert mondjuk...
Igen, azért ha végignézzük, most azt gondolj bele, hogy mikről beszélgettünk eddig. Szarba van ugye fizetésügyileg és csapatépítésileg, meg veteránokkal, meg nem, nincs elég játékos, ugye Milwaukee, ugye mert Tuckert is elengedték, igen, tehát elég vékonyak lesznek.
Miami?
A Miami-ről is ezt mondtuk, ugye most a Lakersről is ezt mondjuk. Ugye a Brooklynnak alapban tényleg horrorisztikus luxusadó van ott is, tehát még az őszintjükön is, és ugye ezért is Dinwiddie az valószínűleg a Wizards-a fog kikötni, és valószínű DeAndre Jordant is el kell engedjék, nem mint hogyha
ragaszkodnának hozzá, igen.
Igen, de a lényeg az, hogy azért lassan-lassan tényleg azért ezeknél a csapatoknál így összeállnak a VR felők, úgyhogy nincs ezzel egyedül a Lakers.
Amúgy ezt is látjuk, és erről beszéltünk sokat a podcastban, hogy nincsen most all-time szinten kiemelkedő csapat a ligában ezekben az években. Nincs akár még egy 12-es Heat, nincs egy Spurs dinasztia, tehát egyszerűen van esély akár ilyen kerettel is, László Gábor kérdésére, Dark Horse contendernek oda venném a Lakers, mert van egy olyan duójuk, akik ha véletlenül egészségesek lesznek a playoffra, amire nyilván egyre kisebb esély lesz, ahogy haladunk előre az időben, de véletlenül egészségesek, akkor most egy 6-os vagy 7-es rotációval is lehet végül is nyerni.
Na, kicsit
azért szerintem, ha tavaly egészséges ez a Brooklyn, akkor szerintem megvertek volna mindenki. Nyilván nem mondok olyat, mert szoktam hajlamos vagyok túlhozni, hogy simán, de hát másfél emberrel is jók voltak, akkor hárman voltak.
Na egyébként a Brooklyn is érdekes lesz, ugye? Most nem beszélünk még róluk, mert nem
egy
nagyon van
miről.
Egy De hogy igen, én is azon gondolkozom, hogy a Brooklyn viszont azért lesz érdekes, mert hogy ő nekik meg sokkal több embert kéne megtartani, mint amennyire áll is, úgyhogy azért ők is egy kicsit ilyen elvékonyodhatnak. Na de akkor vissza a Lakershoz. A Lakersnek ugye azért még van egy elég erős ütőkártyája, amit jól használhat fel, mert azt látjuk, hogy ebben a csapatban most valahogy kellenének triplázók. Nem tudom, legalább egy Matt Thomas vagy valami ilyesmivel próbálkozni, de amivel mindenképpen akár nagyobb nevet is lehet szerezni, az adott esetben egy Schröder sign and trade, hogy mi ezzel a baj, az, hogy ki a francnak fog kelleni Schröder.
Igen.
De az emelé még játszik, nem?
Hát mert persze.
A legjobb célpont fitre minden ez Perry Mills. Hogyha ő hajlandó aláírni az emelér, és ő tényleg
léghoz. Hát a luxusadós emelér az 5,9.
Igen, tehát ha őt, ha megszerzik azzal Perry Mills-t, azt szerintem rossz hír a ligának, és ráadásul ő tökéletes fit lenne a kezdőbe.
Hát Peti Bills a Dallasban se lenne rossz.
Tudod, se lenne rossz, igen.
Az abszolút egyetértek, viszont ilyenkor meg jobban kell akkor majd nézni ezt a Schroeder sign and trade-et, mert akkor azt úgy kellene megoldaniuk, hogy sokkal kevesebb jöjjön vissza, ráadásul. Hát ez meg már úgy hangzik, mintha még te adnál egy picket körülbelül.
Ezért mondtam, hogy a bejövő sign and trade-nél van csak apron. Tehát, hogyha hozzád jön egy sign and trade-elt játékos, mint például Larry, vagy két éve a Golden State-hez Russell.
Ja, igen, tehát akkor...
Ha Schroedert kiküld a sign and trade-be, akkor nincs hard cap.
Igen, tehát csak dupla sign and trade-et
nem csinálsz. Mármint, ha olyan játékos jön helyette,
igen.
merő szerződésen van.
Igen.
Nem hozhatsz helyette olyat, akit akkor ugyanúgy sign and trade-elnek oda hozzád. Szóval nem egyszerű, mert Schroedernek így napról napra csökken az értéke, ami mondjuk nem olyan nagy baj a Laker szempontjából, tehát ők kivárják, amíg lemegy nullára.
Jó, itt még azt elfelejtettük el említeni, hogy még ez a Devonte Graham deal, ez még úgy történik, hogy még a Pelicans adott ugye egy top 14-es védett elsőköröst a Hornetsbe. Igen, tehát azért maradjunk annyiban, hogy jó, alaposan meg kellett fizetni. Mike Conley pedig marad a Utah Jazznél. Hát ez egy igazából az idei Conley-t nézve egy nem rossz szerződés. Ugye vannak egyes források, amik szerint 68, mások szerint 72,5 millió dollár ez a 3 év, mert azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy éppen hogy 20 millió fölött van Mike Conley, mondjuk 22-23. Az idei Mike Conley az nagyjából ennyit érhetett, és nem tudom, hogy a sérülése miatt nagyon félünk-e, de Conley azért még nem 35, tehát ő azt hiszem 33. Ő benne lehet még 3 korrekt év.
Félni félünk, ugye, mert az elmúlt években azt mutatta meg, ugye most volt ugye egy sérülékenyebb időszaka, még a 20-as évei közepén, aztán kilábalt abból, úgy nézett ki, aztán most megint az elmúlt években folyamatosan jönnek a sérülések, úgyhogy persze, hogy félünk tőle, de ahogy mondtad, amikor játszott idén ebben a szezonban, akkor ennyit ért, mert nagyon-nagyon jó impactja volt a pálya mindkét oldalán, és nyilván most próbálják állandóan 30 perc alatt játszatni, lehet, hogy ezt még lejjebb kell vinni pár perc, és mondjuk az alapszakaszban csak egy 25-27 percre berakni őt, és hogy a playoffra legyen végre mindenki egészséges, mert az elmúlt két szezonban ugye ezzel volt alapvetően problémája a Jazznek.
Igen. Mit szóltok, majd Conley-ra is reagál nyugodtan, Gyuri, de mit szóltok Jarrett Allenre, aki 5 évre 100 milliót kapott? Szóval...
Én rövid lesz, egy kicsit nekem sok, de ha esetleg a triplát ki tudja fejleszteni, akkor azt mondanám, hogy megérheti. Nagyon fiatal még a liga egyik legérdekesebb center prospektje, úgyhogy ha nálam a triplánál vagy bukik, ha ki tudja fejleszteni a triplát, akkor ez egy jó szerződés lehet, ha nem, akkor egy nagyon, nagyon pici overpay talán számomra.
György úr?
Hát nem tudom, én olyan szomorúan tudnék csak nyilatkozni erről a csapatról, hogy most nem totálisan mindegy, hogy mennyit kap Jarrett Allen. Tehát most mi történik? Ott állnak Sextonnal, akit mindenki tudja a világon, hogy nem akarják megfizetni, tehát ez egy remek szezon kezdet lesz. Ott állnak Kevin Love-val, akit mindenki tudja, hogy azt szabadulni akarnak tőle. Ott állnak akkor ugye a többiekkel sorban, akik meg mennének valami jó csapatba, mint mondjuk Nance vagy Osman, és akkor így fejleszted Darius Garlandot. Tehát én nem tudok így nyilván vákuumban nyilatkozni a Jarrett Allen szerződésre, mert ugye ebben a kontextusban kell, és igazából őszintén sajnálom, hogy Mobley-nak ott kell kezdeni a karrierjét, mert én nagyon-nagyon sokat látok bele Mobley-ba. Egyébként ami az egyetlen pozitív, amit el tudnék mondani, hogy tudnak valószínűleg együtt játszani majd ellennel, mert mind a kettő relatíve egész gyors, sőt Mobley kifejezetten alkalmas arra, hogy kiváltson tripla dobókra is, és levédje őket.
Hát csak ez támadásban lesz vicces, ugye?
Igen, de lehet, hogy jót fog tenni. Igen, annyira mindegy, hogy gyernek, hogy nem, tehát igazából mind a kettővel lehet.
Értem, hogy mit mondasz, én ennek ellenére Jarrett Allennel olyan szerződést próbáltam volna kötni, nem tudom, hogy ki volt az, aki beajánlott ehhez hasonló összeget, ha volt, és ezen múlt, akkor megértem.
Ismerve a Clevelandet szerintem senki.
Én is ezt gondolom, de hogyha egy olyan szerződést kötsz vele, hogy mondjuk 5 év 80, vagy 5 év 85, ami cserélhetőnek tűnik már egy elsőre is, az mégiscsak sokkal jobb akkor, amikor elképzelhető, hogy az elmúlt, mit tudom én, 10 évnek a harmadik, negyedik legjobb magas ember prospektjét draftoltad le. Tehát azért Mobley ilyen, hát hogy is mondjam, távlatokban is beszélhetünk róla egyelőre, az eddigi tudásunk alapján. Akkor nem biztos, hogy Jarrett Allennek, tehát ilyen éppen, hogy túlfizetést vagy túlfizetést adok, hanem akkor sokkal keményebben játszok, mert nekem ott van Mobley.
az a baj ugye, hogy senki nem akar menni Clevelandbe, és ezt tudod te is, tehát senki az égvilágon nem fog oda soha menni, tehát hozzájuk képest egy, tényleg egy New Orleans is egy kosárlabda mekka, vagy egy, tehát egy nem tudom, de olyan szinten, ugye beszéltünk tavaly, melyik csapat volt az, aki tudod, de igazából a 32. legrosszabb védekezése volt a Kings, ugye?
Igen.
Na, tehát a Cleveland, mint ugye lokáció, körülbelül a liga 40. legrosszabb helye. Tehát olyan szinten rosszabb minden másnál a játékosok szemében, hogy tényleg senki nem akar oda menni, csak aki oda születik.
Akkor itt még leigazolhatják. Figyelj, Zoli, te ezt a ciprodobást elkezdi, te erről hallottál valami legendát, vagy bármi előjelét? Most emiatt előhoz megnéztem, és abszolút nem dobott rá semmivel többet tavaly, mint előtte bármikor, tehát ugyanúgy a nullához konvergál az ő ciprodobása.
Hát ő az első évében dobált inkább. Benned,
hogy majd elkezd
ciprodobni. Nem, én is megnéztem, és talán fél kísérlet volt meccsenként.
0,4, de hát egy olyan Clevelandbe, ahol az dobott rá, amit akar. Ez a 0,4.
Na, hát
egy...
rádobja. Tehát most nyilván centernél kell nézni. Tehát ha most már minden második meccsen eldob egyet, abból lehet 2-3 kísérlet idővel. Tehát, és ugye 30% feled.
Szerintem nem. Több év alatt igen, de idén...
Hát de figyelj, hogyha megnézed, Brook Lopez is így indult. Tehát jó, tudom, hogy egy csomó olyan játékos is van, aki meg nem...
Hát igen, de Brook Lopez mondjuk 85%-kal büntetett szerintem ellennek. Hát mondjuk emelőtt a büntető is 75-tel, de tavaly csak 69-tel.
Ellennek kifejezetten jó köze van egyébként, ahhoz képest nyilván egy bigment. Na mindegy.
Úgy legyen, de hát én, hogyha szerződésre hajtok, akkor elkezdem már mutogatni kicsit a triplámat a kontraktírben, mondjuk mindegy, meg így is megkapta a 100 milliót.
Meg. És hát nyilván Mobley azért ügyesebb, tehát hogyha ugye inside-outside kell kettőjüknek megoldani, akkor valószínűleg Mobley lesz az, akit már a legelejétől, és egyébként hát az egyetem is fészabbig volt, szóval ebben a szempontból maradhat is ebben a szerepben, ugye.
Nem, menjünk át Denverbe, ahol, hogy is mondjam csak, eljött a karácsonyi játékosoknak. Will Borton is megkapta a szerződését. Nem rossz szerződés, ez 2 év 32 millió. Borton értéke nagyjából ez lenne egyébként, hogyha nem sérülne meg havonta 2 hónapra. J. Michael Green-t megtartották, ez egyáltalán nem meglepetés, az egyik legjobb padjátékosuk volt ugye az előző szezonban, az eléggé bejött az az igazolás. 1+1 év, 17 millió dollár, ő majd kiléphet akár, de J. Michael Greennek ez a pénz, ez azt gondolom, hogy fantasztikus, és Austin Rivers-t megtartották, akivért veterán minimum, ugye, akivel elégedettek voltak a playoffba, és jött egy játékos, Jeff Green, 2 évre 10 millió, tehát magyarán ezt az ilyen small ball, meg Jokic mellésbe vethető opciót, gyakorlatilag a Millsap pótlékot igazolták le Jeff Greenben. Hát szépen megszórták a pénzes karácsonyfát, hogy úgy mondjam.
Igen, szerintem nagyon jó asset management, rengeteg jó szerződésük van, és rengeteg jó cserélhető szerződés is van, ugye az a fiatal chip, akit el lehet cserélni. Itt a kérdés az tényleg, hogy bevállalják-e majd ezt a cserét azért a sztárért, aki ugye minden évben van egy-kettő olyan, vagy minden második évben, aki nem érzi jól magát. Ez az itt a kérdés, hogy ők...
Hány nap múlva kezdődik az MPJ nyafogás, hogy nem kap szerződést előre?
Ja igen, jó, tényleg. Kérdés. Neki lehet kérdés, már előre adni.
Egyébként szerintem Billért, hogyha akarják, ők az egyik legesélyesebb csapat. De akárkiért tudnak cserélni igazából, tehát mondom azért nagyon jó szerződéseik vannak, meg ugye píkek is vannak még, úgyhogy szerintem nagyon jó asset management, nyilván nem érkezett sztár, de nem is nagyon volt hova. Ugye cap space nem volt, nekik viszont tényleg minden megvan ahhoz, hogy majd cseréljessenek érte, ha megtörténik az is, és valaki tényleg boldogtalanná válik.
Beszéljünk gyorsan még a Mavericksről, mert Gyurinak mennie kell, aztán majd Zolival még ketten átnézzük itt az igazolásokat. Szóval Mavericks Tim Hardaway Jr.-t megtartotta, 4 év 72 millió, ez gyakorlatilag ezeknek a jól tiplázó dobó átvédeknek az ára a kezdőknek, ilyen évi 16-18 millió, úgyhogy a piaci árat megkapta, Bobánt megtartották, és két igazolás Sterling Brown, aki tavaly Houstonba egész jól dobta a triplát, és Reggie Bullock, aki meg évek óta jól dobja a triplát, tehát 3&D wingek helyett 3 wingek, én így tudnám összefoglalni a Dallas stratégiáját. Nekem nem tetszik, de tudom, hogy ezek korrekt játékosok, jó játékosok, biztos nem erre használtam volna a cap space-t, hanem védekezésre. Hogy vagytok ti ezzel?
Én hát védekezésre nem tudom, tehát inkább menjen rá,
inkább Caruso. Azt mondom, hogy inkább Caruso.
Amiben nagyon...
Biztos, hogy előbb igazoltam volna.
Caruso nekem kicsit overrated. Tudom, hogy az Advanced Metrics imádja védekezésbe, de azért tegyük a szívünket a kezünkre. Igazából nem tudjuk még mindig a védekezés profi megmondani számokkal, advanced metric számokkal hiába fejlődik, ott azért mindig vannak ilyen outlierek, hogy olyanok vannak nagyon-nagyon jó szám alapján védekezők, akik kicsit azért overratedek, de nem tudom, nagyon-nagyon megvan lőve a Dallas, tehát Zoli szerintem ugye akár kikapcsolhatja most a fülhallgatóját, de nem nagyon volt más választás, tehát nem biztos, lehet, hogy jobban is jártak így, hogy nem ők tömték ki Lowry-t. Ez van, tehát minden azon áll vagy bukik, hogy Porzingis össze tudja szedni magát, és én nem zárom ki azt egyébként, sőt, azt, hogy fizikailag összeszedi magát, azt még mindig jobb esélyt látok rá, de hogy mentálisan, hogy mondjam, tehát Zoli majd mindjárt megmondja, hogy szerintem a tavalyi minősítetlen nagy védekezés romlásának inkább túlnyomó részt mentális vagy fizikai oka volt, de hát minden azon múlik, tehát meg kell nézni az első pár hónapot, nem tudtak mit kezdeni, tehát most olyan volt a cap space, hogy kit, mire, hogyan, most védekezni hoztál volna valakit, de Karuzót, jó, hát...
Én ezt lettem volna, az egy jó irány szerintem, ez egy közepes irány, Doncic gyakorlatilag a járókeretes nagymamával és a takarítónővel is 115-ös offenzív ratinget csinál, úgyhogy na mindegy. Zoli?
Igen, a Sterling Brandt egyébként kicsit alulértékelt védekezés szempontjából, ő mindig is híres volt arról, hogy nem rossz védő egyébként, és ugye úgymond ez volt az ő hívó kártyája sokáig, hogyha tükörfordításba lefordítom, hogy a Coin Cardot. Aki viszont tényleg nem volt jellemző jó védő, az Reggie Bullock, pedig ugye a mérete is abszolút meglennének hozzá.
Voltak jó évei, csak kicsit elmentek fölötte védekezésben ezek az
igen,
évek.
Igen, ugye most legutóbb egy egyébként nagyon jó védekező csapatba, hát kicsit kilógott nekem is ugye a Knicksba ebben az előző szezonban. A Knicks szurkolók szerint sem volt ugye túlságosan jó ezen a fronton, viszont támadás meg tényleg szenzációs volt időnként, tehát olyan floor spacing effektet tud a pályára rakni, ami egyébként kellett a Mavs-be. A probléma nyilván az a Dallasnál, hogy sok úgymond van V-játékos volt, és kellett triplezés is, de kellett ugye védekezés is, és hát a kettőt együtt nem ezen az FA piacon nem nagyon tudtad volna szerintem megszerezni, illetve hát maga a Lowry igazolás is most, ha megcsináltuk volna, nem tudom, őszintén nem tudom, mit gondoltam volna, mert egyfelől tehát nagy kockázat, ami be is jöhet, de ugyanakkor meg rohadt nagy kockázat. Tehát ha az nem jön be, akkor ott vagyunk, hogy Luka 25 éves, és még nem jutott tovább az első körből lehetséges, mert ugye minden évben eddig gyakorlatilag egy rohadt jó csapattal kellett szembenézni, és ez megtörtént jövőre is adott esetben. A Hardaway szerződés szerintem rendben van, az évi 17 millió, az még talán láttam ilyen számításokat, ugye, hogy ahol a jelenlegi piaci értéket nézték, és ott 21 millióra lőtték be, tehát még akár jól is lehet. Összességében nincs probléma ezekkel a múvokkal, nyilván ahogy úr mondta, sok mindent nem tudnak csinálni, mert egyszerűen nincs hozzá eszet, nincsen igazi fiatal játékos komoly cseréértékkel, nincsenek draftpikkek, és hogy KP-nél mennyi esély van arra, hogy összeszedje magát, nem tudom. Az a baj, hogy szerintem inkább fizikális okokból esett vissza.
Én is ettől félek, igen. Én is ettől félek. Májár György, nagyon szépen köszönjük.
Egy dolgot szeretnék kérni a Dallas-i edzőktől, főleg ugye Jason Kidd-től, akit jobb, hogy ne is hozunk szóba, mert abszolút nem bízom benne, de lepjen meg pozitívan, hogy a tavalyi 7-4 Marjanovic 7-3 Porzingis felállás mellé tegyük már be harmadiknak a csapatba majd a 7-2-es Moses Brown-t, és akkor úgy lesz teljes majd a magas emberes felállás.
És Moses Brown-ra visszatérve, tőle van, aki sokat vár, többen szakértő is van, aki sokat vár, ugye sokkal mozgik ugyan jelen pillanatban, mint képi. Ha nem teljesít úgy képén, azt is jártam képzelni, hogy Brown lehetőséget kap majd. De ugye itt az a probléma, hogy játszatnod is kell Porzingis, mert ha esetleg még el akarod cserélni bármikor, úgyhogy ne kelljen legalább két első köröst utána küldeni, hanem legalább egy az egybe valami nagyobb szerződésre, ahhoz meg játszani kell, és jól kell játszani. Szóval ez is itt egy kicsit veszett fejszényele, mert egyszerűen nem is teheted meg azt, még a szar is a szezon elején, hogy kirakod a kezdőbe.
Igen. Jó. Gyuri, akkor elköszönünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk az első három évig az adásnak.
Én is köszönöm, hogy itt voltál.
Sziasztok!
Hát akkor még gyorsan szaladjunk végig, ugye a lényegen nagyjából túl vagyunk, de még egy-két dolog történt. Például megtartott jó pár csapat olyan játékosokat, akikért cserélt, így aztán teljesen ugyanazon az összegen, csak más évvel, de megmaradt Norman Powell például Portlandben, ugye Gerrington Jr. Torontóban, ami nagyobb meglepetés volt, hogy Rashaun Holmes-ra rárakta a Sacramento a legesleg durvább maxot, amit tudott adni, mert ugye ez volt a bajuk, hogy Rashaun Holmes-nak nem tudnak igazán sok pénzt adni, végül is 4 év 55 millióban megegyeztek, és azért sokan vártuk azt, hogy Rashaun Holmes-ra legalább ilyen ajánlatok jönnek más csapatoktól is, de úgy tűnik, hogy ő az a kategória, akit jó áron szívesen megszereznek a csapatok, de mondjuk túlfizetni talán nem akarnak. És egyébként Alex Lent is szerződtette 2 évre a Sacramento Kings, úgyhogy lehet, hogy Bagley-nek ez most már tényleg egy ilyen utolsó pillanat a Sacramento-ban?
Egyértelmű, hogy vízválasztó szezon elé nézünk, ahol meg fogja kapni a lehetőséget, mert nagyon magas pick volt, második helyen húzták ki, de innen nincs tovább, tehát most jött el az idő, hogy komolyan teljesíteni kell, konzisztensen kell teljesíteni, sok oldalon kell játszani, meg kell mutatni, hogy igenis van egy triplád az NBA-ben, meg kell mutatni, hogy nagyon-nagyon mozgékony vagy, ami a posztodon ezzel a magassággal ritka, és egyszerűen kőkeményen küzdeni kell, és lepattanózni, és megcsinálni azokat a dolgokat is, amiktől az ilyen sokoldalú, illetve ugye nála ez vélt sokoldalúság, de az ilyen sokoldalú magas emberek különlegesek, ezt kell megmutatnia, gyakorlatilag nem lesz egyszerű feladat.
Hát nem. Menjünk Portlandbe, most őket csak nagyon röviden említeném meg, hogy nagyon sokan írták, hogy hát de mit csinálnak Portlandben, mik ezek az igazolások, hát nem volt semmi pénzük, ugye? És nekem nagyon tetszik, Cody Zeller cserecenternek minimumért, az egy fantasztikus deal. De most tudom, hogy sérülékeny, de amikor mondjuk éppen nem sérült, akkor azért ez egy korrekt center, egy korrekt cserecenter.
4-5-6 milliót ér szerintem az bőven. A teljesítmény, amikor játszik bőven, lehet, hogy 8-at is.
Ben McLemore, ugye jó tripladobó az elmúlt években, szintén tetszik, és akkor majd erre jöhet rá egy McCallum csere, majd meglátjuk, mert nyilván ez a... Jó.
Valamit lépni kell, ugye, mert ha nem csinálnak semmit, nem próbálják meg a nagy cserét, McCallum köré építve, akkor Lillard tök egyértelműen legkésőbb ugye a csere határidőnél, szezon felénél cserét fog kérni, és hogyha ő cserét kér, az igazság, hogy őt neki teljesítenet kell.
Abszolút, nem is mondhatsz nemet, ha ő cserét kér, mert mindent megtett, és még azon túl is ezen a franchise-ért. Tehát, amit ő fejlődésben is produkált, tehát ezt nagyon becsülöm Lillardban, nem csak azt, hogy hűséges maradt a Portlandhez, hanem hogy gyakorlatilag, amikor kikaptak hazai pályáról a New Orleans ellen, és folyamatosan duplázták Lillardot, meg Jrue Holiday megfogta, akkor Lillard úgy volt vele, hogy na, akkor ez hogy ne forduljon elő legközelebb, és majdnem 2 szintet lépett még azóta, és ez nem volt régen, tehát akkor már ő a prime-jában volt, és azóta egy mondjuk másfél szintet még előre tudott lépni, hogy szinte teljesen foghatatlan legyen, és a duplákból is jobban passzol ki, szóval csak ezek azok a dolgok, ami miatt nem mondasz, na, ő még azt is megmondhatja, hogy pontosan hova akar menni.
Hát ez... Egyetértek maximálisan.
Én azt gondolom, hogy New Yorkkal nagyon röviden azért még foglalkozzunk, mert hogy a Knicksnek volt bőven pénze, de ezúttal sem tűnik úgy, hogy a Knicksbe versenyt jelentkeznek egymásért, vagy egymással a szabadügynökök, úgyhogy visszaigazolták Derrick Rose-t is, Nerlens Noel-t is, szép nagy pénzek egyébként, Derrick Rose 3 év 43 millió, Noel 3 év 32 millió, Alec Burse 3 év 30 millió, és emellett Evan Fournier, akit nagyon is pletykáltak, hogy New Yorkba tart, tehát a Boston adott érte pikket, és játszott ott egy fél évet, ezt így datáljuk, 4 évre 78 millió. És akkor ugye Evan Fourniernél csak kérdezem, hogy szerinted sok a 78 millió, kevés vagy reális? Mert mindegyiket olvastam, és én abszolút nem értek egyet azzal, hogy ez sok.
Azzal én sem értek egyet, hogy sok. Talán mit értesz sok alatt? A sok alatt én azt értem, hogy...
Nem lesz túlfizetve ezzel. Érted, 18-19 pontos játékos, aki minden másban közepes. Ez ma ér évi 18 milliót.
Nézd, ha valahol egyébként még lehetősége is van az ugrásra, szerintem pont a Knicks, mert ott tényleg úgymond köré tudnak úgy játszani ezek a jó melósok és a védők. Itt a probléma az, hogy ugye Barrettnek is kellene egy ugrás usage rate-ben, és hát nyilván rendőr marad ezen a szinten, tehát első számú scorer, ez nem kérdés, viszont Barrettnek ugrania kéne, és akkor meg talán ugyanebben szerepben látjuk Fournier-t, amire én azt mondom, hogy esetleg egy nagyon pici overpay, de nagyon pici. De egyébként igazad van, tehát most már, és ugye az első reakcióm visszatérve, hogy a Hardaway visszaigazolásra, hogy hát ez kicsit sok, de Gibászki Marci után ki is röhögött a csetten, és hát igazából igaza van, mert egy kezdő csapatot harmadik, negyedik legjobb játékos, az ennyit kap ma. és ennyi. És Fournier ez a játékos lett, tehát a csapat a harmadik vagy negyedik legjobb játékosa, amit tud, azt tényleg jól csinálja, ugye nagyon jó, hatékony szkórer, úgyhogy igen, ez ennyi.
Hát és aztán akkor még tegyük hozzá, hogy olyan jól sikerült, úgy tűnik ez a pénzvisszatartós trükk az előző szezonban, hogy azt prognosztizálják, ugye most 112 millió lett a sapka 109-ről, és azt prognosztizálják, hogy ez meddig 119-ig is felmehet? Jövő évben, vagy 117, valami ilyesmi, de hogy
19-et
most...
olvastam.
Igen. Na most azért az egy sokkal komolyabb növekedés, mint amit itt a pandémia leálláskor jósoltak. Azt mondják, 4 évre befagyhat a liga. Hát erről szó nincsen. Szépen megy föl a cap, szépen megy föl a luxusadóhatár, jövőre már 145 millió lehet. Ebben gondoljunk bele, hogy az mi pénz. Úgyhogy, ja. Ezért nem kell a New Yorknak annyira feltétlenül attól félni, hogy ez egy nagyon rossz szerződés lesz. Tehát az nincs igazán benne szerintem. És volt-e még bármi olyan érdekesebb, amit most így külön megemlítenél esetleg, Zoli? Otto Porter minimum szerződésről csak beszélünk már, nem? Mert az világvicce.
Én ott alulértékeltem azt, hogy milyen egészségügyi problémái vannak Otto Porternek. Ugye én nagyon sokáig nézegettem őt a Mavericksbe, beszéltem az adásba. Volt egy, azt hiszem, a tavalyi mokkadásunkon valami elég horribilis szerződést is adtam neki, azt hiszem évi 15-öt, és hát igen, az igazság, hogy alulértékeltem az ő egészségügyi problémáit. Állítólag már krónikus, ugye a csípővel indult, utána hát, nyilván a kettő összefüggésben egymással, és gyakorlatilag ő egy nagyon gyengús, fizikailag gyengús verziója annak, ami ő régen volt. Szóval itt nem véletlen az, hogy ideírt alá. Állítólag volt emeli ajánlata, de valószínűleg úgy volt vele, és mivel már keresett, hogy 100 millió, volt egy 100 millió szerződés Otto Porter Jr.-nak, aki most minimumért írt alá, és 27 éves, több egy hihetetlen belegondolni, de valószínűleg azért írt alá, mert abban bízik, hogy egészséges lesz, abban bízik, hogy most nagy szerepe lesz, és akkor utána kaphat még egy nagyobb szerződést annál, mint ami most az MLA lenne, és valószínűleg olyan típus egyébként, sose olvastam Ottóról bármi olyat, hogy szórna a pénzt, neki jó esélye egy nagyon nagy százaléka annak a nagy dohánynak, el van rakva, szépen be van fektetve, úgyhogy megengedheti magának úgymond, hogy most kockáztasson még egy évet, és lehet, hogy egyébként jól jár majd, mivel tényleg 27 éves még csak, úgyhogy lehet, hogy jövőre alá tud élni mondjuk egy 3x10-es szerződést, egy 30 milliós szerződést, ha idén egészséges tud lenni, és jól játszik.
Igen, és ez ugye mindig egy annak a csapatnak is, aki ezt megteszi, egy csapda, hiszen ezt a 3x10 milliót ugye nem fogja tudni például a Warriors-zal aláírni, hogy minimum, mert van ott egy évig, mert ugye egy év után nincsenek ott a Bird jogok, hanem csak az úgynevezett non-Bird jogok, vagyis az előző évi fizetés 125%-ával kezdődhet a következő, ha csak nincs cap space-ed, ami ez a veszély a Warriors-t azért nem fenyegeti. ez nem valószínű, tehát ha bejön Otto Porternek a dolog, akkor az a Warriorsnak nem jön majd be, illetve erre az évre lehet, hát gyakorlatilag átveszi majd egy az egybe Kelly Oubre Jr. szerepét, ezt lehet most prognosztizálni.
Igen. Aki meg még nem is talál.
Bizony, tehát ő, aki meg majd még megy valahova, ki tudja merre. Tudom, hogy a Pistons is igazolt, megint egy olyan játékost, akit majd el lehet cserélni, nagyon tetszik nekem az Olinik igazolásuk, és ezt komolyan mondom, de fejezzük be a Spurs-szel, mert...
Gyurinak is tetszett egyébként, bocs, gyere, ha már ugye ma vendégünk volt, neki is tetszett. Én annyira nem látom át, hogy ezen a ponton miért. Egy 2-3 éve nagyon tetszett volna ez, de most már nem rossz, nem lehet
azt mondani. Cserélhető szerződés, érted?
Mondjuk ez igaz, ez így van.
Ráadásul jó veterán, meg kemény, ő tipikusan az, aki megmutatja.
Gyuri odáig ment, hogy akár elsőkörös piket is kaphatnak, érted? Mondjuk engem azért ez erősen meglepne.
Igen, hát mondjuk nyilván, tehát a trade deadline végén a 29. pick várható.
Jó, igen.
Akkor viszont tényleg a Spurs-re szeretném most már terelni zárásként a szót. Lehet, hogy kiosztották a két legrosszabb szerződést?
Lehet, viszont tökös. Az Zach Collins szerződés számomra tökös szerződés, mert a Spursnek pont ilyen játékos kell, tehát egy high upside játékos, aki ha egészséges, nagyon-nagyon jó lehet ebben a ligában. Ugye Collinsről mindig így beszéltünk, mert látjuk azt, milyen hihetetlen jó skillsetje van ehhez a magassághoz, és ehhez az atletikus képességhez is egyébként, mert egy nagyon-nagyon robbanékony srác egyébként a méreteihez és a súlyához képest, csak egyszer nem tudott egészséges maradni eddig. A Spursnek mi kockáztatni valója van? Szerintem semmi.
Nyilván három év, bocsánat, csak mondom az adatokat, 3 év 22 millió az ekkori szerződés, tehát igen. Ezen még azért nem húzod annyira a szádat, bár kockáztatásnak egy kicsit hosszúnak tűnik a 3 éves szerződés.
Igen, hát ugye bíznak benne, hogy nyilván az orvosi stáb is bízik benne, hogy gondolom őket is megkérdezték el a dologról, és úgy gondolták, hogy ezek a sérülések jó esélye nem lesznek krónikusak.
Doug McDermott, 3 év 42 millió, azért az...
Az nagyon erős. Tehát,
ő egy hetedik-nyolcadik ember egy rájátszás csapatban, nem bajnok csapatot mondtam, rájátszás csapat hetedik-nyolcadik embere.
Ha ki kell választani azt a szerződést, ami talán a legrosszabb lehet, akkor szerintem ezt választanánk az eddigiek közül, mert ezt nem érted elsőre se, és ezt akkor se érted, ha megbeket szegészséges is jól játszik, mert amit ő csinál, az se ér évi 14 milliót, nem létezik.
Igen, tehát ő nem Duncan Robinson, kezdjük itt. Tehát egy tripla specialista, aki ebben a szűk rétegben inkább közepeskének számít, maximum. Ezen kívül nem mondom, hogy támadásban teljesen egydimenziós, de a közepe, tehát nem egy Fournier, hogy minden mást közepesen.
Max másfél. Igen, Max másfél dimenziós.
Igen, körülbelül másfél. Nem passzol rosszul, de semmilyen playmaking feladatot nem bíznál rá, csak mit tudom én azt, hogy az extra passz meg tudja csinálni, meg tudja. Kicsit atletikus, de az is kopik neki, olyan nem extrán vezet labdát, szóval tényleg nincs ebben semmi, ami indokolná ezt a szerződést, és nyilván azért nem emlegítjük a védekezést, mert nem nagyon tudnánk miről beszélni esetében. Úgyhogy...
Nagyon megkérdőjelezhető döntés. Tehát...
Megkérdőjelezhető, mindenki hallotta, remélem.
Igen. Tegnap volt egy ennél is rossz a poénom.
Megdermedtél, igen.
Megdermedtem ettől a szerződést.
Igen. Nem baj, nekem tetszett, ezt jól tudod. Biztos Ságégyusz Alexandernek is tetszik a hosszabbítás, ugye max hosszabbítás, meg biztos Triágnak is tetszik, úgyhogy...
Igen, nem voltak kérdőjelek itt, és hát ugye nyilván Luka is csatlakozik, ha akar hozzájuk már ezen a nyáron.
Igen, a Dallas az biztos, hogy oda fogja elé csúsztatni azt a papírt, ami mindenből a max van, meg még trade kicker, meg amit csak akarsz.
5 év 200 millió, ha minden igaz.
Így. Hát ezt is várjuk, meg azt is, hogy mire megy Szlovénia. Hosszúra nyúlt a podcastünk, úgyhogy úgymond le kell tennünk, de hamarosan beszélgetünk majd az olimpiai szereplésekről is, mert igen, hogy kialakul ugye most a legjobb négy, illetve mire ti ezt halljátok, már kialakult, nagyjából az esélyek szerint, és nagyon izgalmas, jó kis elődöntőkre és döntőkre
számítunk. Hárman már benn vannak, ugye. USA, aki egyébként egy nagyon-nagyon szoros első fél idő után azért viszonylag könnyebben behúzta végül, a szlovének, ugye, akik a németeket elég simán verték, és a franciák, akik egy nagyon-nagyon gyilkos meccsen tudták megvenni az olaszokat, lekalapul az olaszok elől, nagyon sok üres triplát kihagytak. Ha jobb dobóformát fognak ki, ki is verték volna a franciákat, gyakorlatilag ezen múlott. Nem játszottak túl jól a gallok, az olaszok viszont iszonyon kapartak, remekül küzdöttek, és azt hiszem talán egy másfél perccel, vagy két perccel a vége előtt még ilyen egál körüli állás volt, és több üres tripla sem jött össze az egyenlítésért. Sajnálom, nekik drukkoltam. A francia-szlovén egyébként egy nagyon-nagyon érdekes elődöntő lesz. Szerintem a franciák kicsivel esélyesebbek, de szoros mérkőzésre számítok ott is. A másik ágon nyilván USA és Ausztrália, amit várunk az Ausztráliát.
Valószínűleg, mikor hallják ezt a kedves hallgatók, a körök már így tudni is fogják, hogy ez Ausztrália, de ki tudja, hogy meglepnek-e minket az argentinok, titeket már nem fognak. És hát igen, azért itt egészen jó csapatok, szép csapatjáték, nem tudom, élvezem ezt az olimpiát, kifejezetten tetszik, ezt majd kifejtem. A záró gondolatom az, hogy Fontecchioval az NBA-be, de kurva gyorsan. Igaz, hogy most a Baskonia igazolta le az Alba Berlinből, úgyhogy ez most nyáron biztos nem jött össze, de Fontecchio NBA játékos, az nekem nem nagyon kérdés. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, vagy pénteken, de lehet, hogy inkább szombaton jövünk, mert most én megpróbálok lehúzni a Balatonra, mert teljesen kikészültünk itt az esküvő szervezés utolsó hetekben, úgyhogy ha péntekre nem sikerül összejönnie annak, hogy én fel is jövök, és még be is jövök podcastelni, akkor szombat lesz körülbelül a következő adás. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!